Köszönöm, azt hiszem, ez jó lesz, meg talán be is lehet beszélni a termet. Igen, tisztelt főjegyző úr, rektor úr, tisztelt kollégák! Még a nyár elején kaptam a megtisztelő fölkérést, hogy önök számára ezen a fórumon a dunántúli belgyógyász, dunántúli református orvosok találkozóján Nagy Lajos Esperes úr könyvét, ami nem olyan régen jelent meg, mutassam be önök számára. Mint a csendes percek résztvevője, átélője, több szempontból megélője, örömmel mondtam igent. Akkor azonban még nem gondoltam végig, hogy ez milyen kihívást is jelent. Hiszen egyszerre kellene egy könyvet figyelmükbe ajánlanom, az érdeklődést iránta fölkeltenem, valamint visszaadnom a belgyógyászati csendes percek, hétfők alkalmával elhangzott elmélkedések gazdag gondolatiságából nem csak egy hétre szóló, de sokkal maradandóbb szellemi-lelki útra valót kínáló mondani valójából. Ahhoz, hogy ennek a feladatnak megfelelhessek, az Esperes úr könyve által közvetített gondolatiság kútjából akarnék meríteni. Mélységes mély a múltnak kútja, ne mondjuk inkább feneketlennek? Kezdte Thomas Mann világhírű regényét, a József és testvérei tetralógiát. És ezúttal is ilyen kút káváján hajolunk be, túl a könyvön, talán a folytatás, a kiteljesedés reményében is. Bizonyára megbocsátják nekem, ha nem pusztán a könyv recenziójára, hanem a csendes percek és a könyvbéli visszatükröződésének távolabbi, a kút mélyén csillogó víztükörben meglátott, megérzett hatásának a vázolásával is megpróbálkozom. Annál is inkább, mivel a csendes percek előbb napról napra, majd hétről hétre, kihagyás és hiány nélkül, egy alkalommal az előre megírt szöveget a centrumvezető főorvos olvasta fel a szerző távollétében, kényszerű távollétében. Most tehát ezek a hétfői elmélkedések végig kísérték a 2010-es esztendőt, és kísérik a jelenlegit is. A 60 meditáció egyenként is külön előadást érdemelne, de természetesen erre nincs mód, viszont hála Istennek az önök kezében is ott a könyv, tehát majd elolvashatják, megbizonyosodhatnak e felől. 2011. szeptember 12-én Jakab apostol közönséges első level 5. részéből hangzott el egy idézet eképpen. Ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Mivel a könyv utolsó meditációja 2010. december 20-án hangzott el, ez természetesen már nem lehetett benne, de jó rímel a 205 oldalas könyv 83. oldalán található Zsoltár idézettel, 90-12. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Miért is emelem ki a meditációk sorából eme számomra vezérgondolatot jelentő idézeteit, anélkül, hogy a szerző ezek köré épített gondolatépítményét is rögtön bemutatnám? Nos, hamarosan rátérek, de előbb még a kórházi csendes percek indulása, 2010. január 4-e, társadalmi és egészségügyi kórházi körülményeiről, illetve inkább azoknak lelki lenyomatáról hadd ejtsek néhány szót. Az idős Liszt Ferenc, mint tudjuk, Lisztév van, késői neocecilianus korszakában oly csodálatosan zenésítette meg a 130. Zsoltárt, basszus szólóra, férfi karra, orgona kísérettel. De profundis clamavi atte domine, domine exaudi oráció nem nem. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgasd meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek, könyörgő szavamra. Bizonyára nem csak a kórházi ágyak mellett dolgozók, hanem a magyar társadalom jelentős része is szorongva várta, várja a holnapot, a jövőt. Az elmúlt évek, 20 év, vagy ki tudja mennyi, tapasztalatait, csalódásait, Csészabó László Őszi napok patakon című esszéjéből, ami 55 évvel korábban íródott, mint egy anticipációként olvashatjuk ki az idézet. Ebben az országban mindig másé volt a hatalom és a vagyon, csak az iskola volt magyar. De hatalom és vagyon nélkül szomorú szolgák tudománya a tudás, csak a bánatot szaporítja a lélekben. Művelt magyarnak lenni annyi, mint megszomorodni. Nem tudom, Nagy Lajos Esperes úr, urat hasonló gondolatok, gondok vezérelték-e, amikor február 15-én hétkezdő meditációját Ézsaiás 41:10-zel kezdte. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek és igazságom jobbjával támogatlak. Meditációjában elmondta, hogy valaki megszámolta, a Bibliában 365 alkalommal hangzik el ez a megnyugtató, lélekemelítő és bátorító szó, ne félj, vagy ne féljetek. Aztán kifejti, hogy mindentől félhetünk manapság, mi okozhat szorongást bennünk, amitől hátrányos helyzetűnek érezhetjük magunkat. Kivéve akkor nem, mondta Esperes úr, ha odahallgatunk a Szentírásra, és megpróbáljuk a mondani valóját integrálni az életünkbe, a hétköznapjainkba. Mert akkor, ha tudunk hinni, folytatja, ennek az üzenetnek a hitelességében, és odafigyelünk annak szavára, az annak szót nagybetűvel kezdte a könyvében, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, akkor fokozatosan átformálja gondolkodásmódunkat egyfajta belső bizalom, bizalom az örökkévaló Istenben, aki megerősíthet a holnapok küzdelmeire, és megszilárdíthatja remegő térdeinket. Viktor Hugótól vett idézettel teljesítette ki a gondolatot. Legyen bátorságod elviselni az élet nagy fájdalmait, türelmet szembenézni az apróbbakkal, és amikor elvégezted a napi feladatodat, békében tégy nyugovóra, Isten éberen virraszt. Az alábbiakat teszi hozzá. Isten tehát virraszt, és a félelmeinket hatástalanítja folyamatosan, töretlenül, éberen. Figyeljünk hát rá, ha megszólal, ha nekünk üzen. Eképpen folytatta Esperes úr az üzenetet, és egyáltalán nem véletlenül, ezúttal nem versidézettel zárta a február 15-i kórházi csendes perceket, hanem megismétli az igét. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Most azonban térjünk vissza a bölcsességhez, a bölcs szívhez. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Megelőzően a szerző, mielőtt kifejti a bölcsesség igéjét, a bölcs szívhez jutás módját, visszautal egy korábbi hétkezdő meditációjának a bevezető mondatához. Jakab apostol 14:17. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Nagy Lajos így folytatja. A ma hallott igeversből kiindulva, a hatalmas gondolatfolyam végül is, mint egy generális lelki-alkati konszolidációt ígérő deltatorkolattal érkezik el a jó cselekedetre való ösztönzés nemes célkitűzéséig. Azt követően pedig bemutatja számunkra, hogy van-e valóságos ellentét Pál apostol és Jakab apostol teológiája között. Pál ugyanis, mint mondta Nagy Lajos, egyértelműen úgy nyilatkozik. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Galata 2:16. Ezzel szemben, vagy nem is annyira szemben, Jakab azt mondja, a hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Jakab 2:17. Hogyan oldja föl Esperes úr a látszólagos ellentétet? megkérdezi, mi is a bölcsesség. És válaszol az igével. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Példabeszédek 9.10. Másút meg arra biztat bennünket a Biblia szavaival, szerez bölcsességet, szerez értelmet. Példabeszédek 4.5. Két elérendő célt jelöl ki, a bölcsességet, hogyha helyesen cselekedünk és gondolkodjunk, és a józan észt követjük, a bölcsesség az a képességünk, hogy fel tudjuk mérni és értékelni tudjuk a helyzeteket. Akár másokkal kapcsolatban, akár döntési helyzetben, akár igazságot teszünk. A bölcsesség része, hogy tudásunkat arra használjuk, hogy helyesen cselekedjünk. Ha ezt felismerjük, és nem cselekszünk, akkor ugyanott vagyunk, mintha nem tudnánk semmit. Amikor hagyjuk, hogy Krisztus legyen bölcsességünk forrása, és egyúttal fundamentuma, ő utat mutat, milyen bölcs döntéseket kell meghoznunk, és azok mentén cselekednünk. A gondolatsor végén az amorf jó cselekedetet kevésnek tartja a szerző. Rámutat, hogy keresztjén értelemben akkor töltődik az meg valódi tartalommal, ha mindennek alapja, fundamentuma a bölcsesség. Az ige megismétlése eme elmélkedés kódája. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az önök szíves figyelmébe ajánlott Nagy Lajos igék hétköznapokra című könyve újraolvasása előtt jutottam végére Paul Johnson értelmiségiek című munkájának. A két könyv üzenete és dimenziói ugyan eltérőek, mégis érdemes párhuzamot vonnunk közöttük, ha választ keresünk akár mindennapjaink, akár szorongató jövőnk kérdéseire. A több mint 600 oldalas tanulmánykötetben a szerző számos nagyhatású értelmiségi, közöttük Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Bertolt Brecht, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell tanait, egyéni életét, morális tartását vagy tartás nélküliségét vizsgálja meg, és számos megdöbbentő részlet feltárása után többek között az alábbi következtetésekre jut. Egyik legfőbb tanulság a tragikus századunknak, amelyben oly sok millió ártatlan életet áldoztak fel azzal az állítólagos szándékkal, hogy jobbá tegyék az emberiség sorsát, hogy óvakodni kell az értelmiségiektől. Nem csupán a hatalom eszközeitől kell tisztes távolban tartani őket, de akkor is gyanakvásra van szükség, amikor az egész emberiségre érvényes tanácsokkal kívánnak szolgálni. Óvakodjunk, mondja Paul Johnson, az értelmiségi bizottságoktól, értekezletektől és szövetségektől. Ne bízzunk tömött soraikból elhangzó nyilvános kijelentéseiben. Ne vegyük figyelembe politikai vezetőkről és fontos eseményekről formált véleményüket. Mert az értelmiségiek távolról sem individualisták, távolról sem nonkonformisták, inkább bizonyos szabályszerű magatartási mintákat követnek, mint csoport gyakran ultrakonformisták azoknak a köreiben, akiknek a jóváhagyását igénylik és nagyra tartják. Ez az, ami tömegükben oly veszedelmessé teszi őket, mert a szerelmi rugalmatlanság olyan atmoszféráját teremtik meg, amely már önmagában is irracionális és destruktív cselekvést ösztönöz. Mindenek felett pedig szüntelenül emlékeznünk kell arra, amiről az értelmiségéhez szeretnek megfeledkezni, hogy az emberek fontosabbak, mint a koncepciók, hogy övék az elsőség. Minden önkényuralom közül az eszmék szívtelen zsarnoksága a legrosszabb. Eddig az idézet. Ha áthallást vélnek felfedezni közelmúltunk és napjaink bizonyos magyar és külföldi értelmiségi csoportjainak a megnyilvánulásai, és társadalunk alappilléreit megbontó, nemzetünk morális szövetét szétkuszáló, erőszakosan hirdetett tanai és Paul Johnson szavai között, az közel sem a véletlen műve. A meg és meg nem nevezett értelmiségiek alig ha tartották szem előtt, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme igéjét. És alig ha vették számításba Krisztus megváltó áldozatát. Vajon a napi gyógyító munkák során nem szembesülünk-e majdnem minden nap a jó cselekedet és a bölcsesség harmóniájának a kihívásával, kihívásaival? Hogy csak egyet említsek. Trilemmának mondják manapság. A orvos szakmailag lehetséges, gazdaságilag megfinanszírozható, erkölcsileg elfogadható hármasának olykori ellentétét. Elég a puszta ráció, a megtapasztalás, a tudományos bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályainak az ismerete. Működik-e bármi a beteg szervezetében és az orvos tevékenységében, a gyógyulásban, a gyógyításban benne rejlő hit Jézusba vetett bizalom nélkül? Látunk-e hit nélkül bármit is a környező világból, a ránk bizatott betegek testéből, lelkéből, vagy csak tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Pál első leveléből van az idézet. Olvassák, kedves testvéreim, az Úrban Nagy Lajos, az Igék Hétköznapokra című könyvét, Esperes úr útmutatásait, és bizton állíthatom, részesei lehetnek ebben a materializált, mammon központú, rosszul berendezett világunkban annak a dimenziónak, aminek az ablakai szélesebbre tárulnak bármely földi tudás, hétköznapi ráció, földhöz rakott tapasztalás látószögénél. Soli Deo Gloria. Köszönöm figyelmet.
Köszönjük szépen Berke főorvos úrnak a fölismertetését, és én tisztelettel szeretném megkérni Nagy Lajos Esperes urat, hogyha bemutathatnám, ha nem tudom, hogy hol ül, a könyv szerzőjét, és el szeretném azt mondani, hogy Esperes úr a könyvet, amelyet mindjárt megkaptuk az egyházkerület ajándékaként, a könyvet az előadások után dedikálni ő fogja, aki igényt tart rá. És még egyszer köszönjük szépen. Azt nem tudom, hogy most néhány kérdést föltehetünk-e, mert időnk van, mert 10 perc múlva várjuk a következő előadót. Ha könyvvel kapcsolatban vagy a munkával kapcsolatban, amit Esperes úrék csinálnak a Veszprémi Kórházban, bárkinek van valami kérdése, akkor szíveskedjük költet. Nem tudom, hogy Esperes úr fűzne hozzá valamit a könyvismertetéshez. Én kértem a szünetbe, azt mondtam, hogy nincs felkészülve, de egy ügyét fog mondani. Megkérdettem rá.
Köszönöm szépen a szót. Valóban azt válaszoltam a megtisztelő kérésre, hogy a Benke főorvos urat, ha megtetszenek kérdezni, akkor egyetlen egyszer se álltam eléjük készületlenül, ez nem fordult elő az elmúlt lassan 2 év alatt. Most sem szerettem volna ezt tenni, de a szeretetre szeretettel válaszolva azt tudnám mondani, hogy egyetlen egy dolgot teszek hozzá. Természetesen, ahogy mindegyik meditáció végén is ott van ez a 3 szó, amit Benke Attila testvérem is elmondott a könyvemutatója végén, hogy Soli Deo Gloria, igen, egyedül isteni a dicsőség azért, hogy ezek a dolgok megtörténhettek, megtörténhetnek mai napig a Veszprémi Kórházban. Érdekes módon a szünetben értesültem arról, hogy valaki, aki szintén meghívást kapott, és orvos, az illető szinte meghökkenve kérdezte az orvos kollégáitól, hogy hát ez meg mi. Már tudnék, hogy van ilyen. Hát itt tartunk, és én azt gondolom, hogy ha Isten kegyelme megadta ezt a kairost valahol, jelesül a Veszprém megyei kórházban, akkor ennek a ki nem használása, ennek a kairosznak a ki nem használása, ez egy közösséges bűn. Ezért vagyunk ott, ahol vagyunk, és állunk ott a helyünkön, ahol állunk, Benke főorvos úrral az élen, és hogyha már a köszönetmondásnál tartunk, mert a hála és a köszönet elsősorban Istent illeti, a történelem urát, és aztán emberi eszközeit is, akik nyilvánvalóan, ha úgy tetszik, adminisztratíve, vagy ha úgy tetszik, praktikusan a megvalósulást segítették és segítik folyamatosan is. Természetesen az első köszönő szó a centrumvezető főorvosé, dr. Lakatos László tanár úré, aki itt való katolikus emberként támogatja ezt a dolgot. Ő most sajnos egy gasztró kongresszus miatt nem tud itt lenni közöttünk. A másik köszönet természetesen az orvosok felé szól, a centrum, a belgyógyász centrumban dolgozó orvosok felé, akik többször, most nemrégiben is egy belső szabályzat megalkotása során is nyomatékosan, hogy így mondjam, tájékoztatást nyertek arról, hogy mindenki tudja a mai világban, hogy vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, hogy nem kötelező. Fakultatív. Ennek ellenére, hogyha tetszenek szívesek lenni majd fellapozni a könyvben, a Lakatos tanár úrnak az ajánlását abban az olvasható, hogy a centrum orvosai közül egy főorvosnő és egy beosztott orvos távozik mindig el, senki más rajtuk kívül, mindig ugyanők. Nekik van éppen sürgős dolguk, másoknak nincsen. Hát ennyit a köszönetmondásokról, és természetesen a köszönetmondás sorában nyilvánvalóan az egyházi elöljáróimat is köszönet illeti, mert nem csak kezdeményezni kellett aztán Isten kegyelméből tovább vinni a lángot, hanem meg kellett engedni is azt, hogy például a könyv megjelenjen, sőt, még anyagilag is elő kellett teremteni a rávalót. Ebben a sorban legelsőként említem a Stenbach József püspök urat, aki főjegyző volt, kedves elmondani, hogy miért van és hogy van távol, de délután majd itt lesz. Köszönöm a biztatását, mert az első biztatást őtől kaptam. Azt mondta, idd le ezeket, megjelentetjük. És így lett. Tehát nem elszállt a légbe az ígérete, hanem könyv lett belőle. Az, hogy könyv lett belőle, azt Köntös László főjegyző úrnak is köszönöm, aki püspökhelyettesként is, de gyűjteményigazgatóként is a gyakorlati részéből vette ki. Úgy gondolom, a gyakorlati feladatokból vette ki a részét, hogy megjelentett a könyv. És itt ül valaki nagyon szerényen ott az oldalpáholyban, Farkas Gergő, aki az egyház kerület honlapján minden alkalommal megjelentette, és megjelenteti most is folyamatosan ezeket a meditációkat. Ez a honlap az én köszönetmondásomban ott szerepelt, hol lehet megnyitni. Úgyhogy köszönöm Farkas Gergő nagytisztelt úrnak, püspöki titkárnak is a közreműködését, távollétében a Ráski Miklós honlap adminisztrátornak is, aki a megyei alhonlapon, vagy hogy kell ezt mondani, aloldalon jelenteti meg szintén. Azt hiszem, hogy már túl sokat is beszéltem talán, nem? Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Még egyetlen dolgot szeretnék elmondani, ez a köszönetmondások köszönetmondásának a leghatványozottabb formája. Amit a Benke Attila főorvos úr idézett a február 15-i, 2010. február 15-i meditációból, annak a keletkezési körülményeiről csak annyit szeretnék elmondani, hogy azokban a napokban ment el az édesanyám az örökké valóságba. Köszönöm szépen!
kellene hamar a helyére visszaengedni őt, vagy pedig megkérhetjük, hogy még mondjon néhány szót. Én uram, majd akkor ezek szerint én próbálok két mondatot úgy elmondani, hogy ezek az áhítatok, hétkezdő áhítatok, amikor azt mondjuk, hogy hétfő van. A hétfő szóval nem mindegy, hogy hogyan kezdem a hetet. Ha úgy kezdem, hogy megint itt van a taposómalom, de jó volt vasárnap, akkor a hétfőm hogy kezdődik? Nagyszerű dolog, hogy abban a megyeljogú városban, Veszprémben, ahol tudjuk, hogy évtizedeken keresztül milyen légkör uralkodott, a kórházban már hétfőnként az uralkodó hangvétel az, hogy egy áhítat elhangozta. A következő napokon beteg ágyak mellett kell megállni. Olyanok ágya mellett, akik nyavajájukban jövnek, ahogyan az énekes könyvünkben is benne van. Ökumenikus módon, személyes bizonyságtétellel, szívvel, lélekkel megtenni azt, hogy lelki gondozást folytatunk. Ezekről szerettem volna néhány mondatos példát hallani, de ha kicsúszunk az időből, akkor ígérjük meg, hogy a harmadik kongresszuson egyéves tapasztalatát legyen szíves majd elmondani. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük, hogy a